Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt, könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Meggondoltam az én útjaimat és lábaimat, a te bizonyosságaidhoz fordítom. A te kegyelmeddel teljes a föld, taníts meg engem rendelkezéseidre. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, első zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! 398. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Mózes első könyvéből, az első könyv 30. részéből, a 25. verstől egészen a fejezet végéig. Ülve hallgassuk meg. Történt, hogy miután Ráhel megszülte Józsefet, Jákob azt mondta Lábánnak: bocsáss el engem, hadd menjek haza a szülőföldemre. Add ki a feleségemet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked. Hadd menjek el, hiszen te tudod, hogy mennyit dolgoztam nálad. Lábán azt felelte neki: bár csak jó indulattal néznél rám. Megtudtam a jelekből, hogy te érted áldott meg engem az Úr. És ezt mondta: szabd meg a bért, amivel tartozom, és megadom. Jákob azt felelte neki: te tudod, hogyan szolgáltalak, és mivé lett nálam a jószágod. Az a kevés, amit volt jövetelem előtt, sokra szaporodott, mivel megáldott téged az Úr az én lábam nyomán. De akkor mit tehetek a magam családjáért? Ő ezt mondta neki: mit adjak neked? Jákob így felelt: nem kell adnod nekem semmit, ha megteszed ezt az egyet. Tovább legeltetem és őrzöm a nyájadat. De ma végignyárom egész nyájadat. Különíts el abból minden pettyes és tarka bárányt, minden fekete bárányt a juhok közül, meg a kecskék közül is a tarkát és a pettyest. Ez legyen a vérem. Az mutatja meg, hogy igaz ember vagyok-e, hogy majd amikor eljössz megnézni béremet, lopott jószág lesz nálam mindaz, ami nem pettyes vagy tarka a kecskék között, és nem fekete a juhok között. Lábán ezt mondta: jó, legyen úgy, ahogyan mondod. És elkülönítette még azon a napon a csíkos lábú és tarka bakokat, minden pettyes és tarka kecskét, mindazt, amelyiken valami fehérség volt, és minden feketét a juhok közül, és fiaira bízta. Majd 3 napi járóföldet hagyott maga és Jákob között. Jákob pedig tovább legeltette Lábán többi juhait. Jákob vágott gyenge nyárfa, mandulafa és platánfa veszőket, és fehér csíkokat vágott beléjük, úgyhogy kilátszott a veszők fehére. És oda rakta a kecskenyáj elé a csíkos veszőket a vájukba és az itatókba, ahová inni járt a nyáj. Mert akkor szoktak pározni, amikor inni jártak. Ott párzott a nyáj a veszők előtt, és ezért csíkos lábúakat, pettyeseket és tarkákat ellett a nyáj. Azután külön választotta Jákob a juhokat, és szembefordította a nyájat Lábán csíkos lábú és fekete nyájával. Így szerzett magának külön nyájakat, amelyeket nem eresztett Lábán juhai közé. Valahányszor a nyáj fejlettebb állatai pároztak, odarakta Jákob a veszőket a vájukba a nyáj elé, hogy a veszőket látva pározzanak. De amikor satnya volt a nyáj, nem rakta oda, úgyhogy Lábánnak jutottak a satnyák, Jákobnak pedig a fejlettebbek. Így ez az ember egyre jobban gyarapodott. Lett neki sok nyája, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy egybe gyűjtöttél bennünket. Dicsérünk téged, hogy Jézus Krisztusban testvérei vagyunk egymásnak, és barátjai is lehetünk itt a földön, ami szomszédjainknak, ismerőseinknek, reánk bizottaknak. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi mindannyian téged dicsérni jöttünk egybe. Téged dicsérünk, helyvériek, akik Pomázon, Csobánkán, Budakalászon lakunk, és téged dicsérünk, akik megérkeztünk most, hogy együtt magasztaljunk tökről, legyen áldott ezért a te szent neved. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azért, hogy a legfontosabb te légy ma is. Annyi mindent befolyásolt már a világ történelmében és saját személyes történetünkben is az én nagyra vágyása, vagy az enyémnek az állandó vágyakozásra. A mind többet akarás a személyes életben, az akarnok életmód, a parancsoló életmód és a gyűjtögetés elveszi mind a te dicsőségedet. Engedd, hogy reát figyelhessünk. Mutass rá, Urunk, a mi bűneinkre. Mutass rá, Urunk Jézus Krisztus, hogy mi az, ami elválaszt tőled. És mutasd fel a te győzelmedet. Mutasd fel, Urunk, hogy te élsz és uralkodsz. Hogy rajtad nem foghat a bűn, a halál, nem foghat a torzsalkodás. Nem foghat, Urunk, ennek a világnak semmilyen hatalmassága. Mert te győztél. Imádunk téged, Krisztuson keresztül a szentek közösségében, és add, hogy igéd ma legyen számunkra ír, gyógyító erő, ahogyan szoktuk énekelni. Vezess bennünket magadhoz, hogy általad elinduljunk, és meggazdagodva térhessünk majd haza a mi otthonainkba. Áldásodat kérünk, ne vondd meg tőlünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 173. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében Mózes első könyvének 30. részében, a 30. versben a következőképpen. Az a kevés, amit volt jövetelem előtt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam nyomán. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt olvastam egy kis történetet, amely a 17. századra vezet vissza bennünket. Spanyolországban a trón körüli viszályban a talán második Fülöp király elkergette egyik rokonát, akinek egészen viszontagságos lett az útja, de Oszona hercege, később Nápoly alkirálya is lett. Majd egy rendeződési pillanatban, amikor visszahívta őt a király az anyaországba, egészen pontosan Barcelonába, akkor a város kikötőjében meglátott egy gályarabokkal teli hajót. A herceg fölment a hajóra, és mindegyik rabtól megkérdezte, hogy miért került a gányára. A rabok egymás után mentették magukat. Biztosították a herceget arról, hogy amiért ott vannak, azért ők nem hibásak. Az egyik azt mondta, hogy megvesztegették a bírót, ezért került rabláncra. A másik, hogy ellenségei hamisan esküdtek. A harmadik azt mondta, hogy elárulták a barátai. Aztán az egyik rab ebben a licidben megállt és így szólt. Uram, jogosan kerültem ide. Pénzt akartam, és elloptam. Megérdemlem mostani szenvedésemet. A herceget annyira meglepte ennek a rabnak az őszintessége, hogy ezt mondta neki is, meg a többi rabnak is. Te túlságosan gonosz vagy ahhoz, hogy e között a sok ártatlan ember között légy. Ezért kimentette onnan. Kedves testvérek, mai igénk az Ószövetség lapjairól egy nagy beszélgetést rögzítenek, egy nagy alkút, amelyben van őszinte beszéd, őszinte gondolkodás, és van ravaszkodás. A nagy ravaszkodó Lábán és a csaló, sarokfogó Jákob párbeszéde és szerződés kötése az, amit hallottunk. Néhány héttel ezelőtt bibliaolvasó vezérfonalunk kinyitotta előttünk újra az ősatyáknak a történetét. Találkoztunk nem először abban az igével, amelyben Isten az ő áldását adja Ábrahámnak és az ő utódainak. Megáldalak téged, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten ígéretének pedig van konkrétuma is, nem győzöm hangsúlyozni az igét olvasva és halva. Naggyá teszlek téged, utódaidnak száma annyi lesz, mint égen a csillag, vagy mint a tengerparton a homokszemeknek a száma, és hogy új házat és új hazát, új otthont adok neked. Ez az ígéret húzódik meg a nagy család a generációk történetében. Amit Ábrahám kapott, ezt az ígéretet kapja a fia Izsák, majd Biblia óránkon foglalkoztunk vele, ahogyan Izsák megkapja az ígéretet, átadja áldásul a kisebbiknek, Jákobnak, és Isten maga lesz az, aki a csalónak megerősíti, veled leszek, nem hagylak el téged, visszahozlak erre a földre, naggyá teszlek. A menekülő Jákobnak a története egészen Paddan Harámig zajlik, amikor is bekapcsolódik újra az ősi családnak az életébe, az ő édesanyja testvére fogadja magához, ő Lábán. És miután megszereti Lábánnak kisebbik lányát, Ráhelt, 7 évig dolgozik, hogy jegyeséből feleség lehessen, majd ráveszik, Lea lesz az első felesége. Újabb 7 éves szolgálat, amikor már Ráhelért is kifizeti a bért. És most azt halljuk, Jákob egészen őszintén gondolkodik, hogy amikor Isten beteljesítette rajta az ígéretet, mert megnyitotta Ráhelnek a méhét is, és megszülte Józsefet, a korábbi fiairól most nem beszélt az ige, 11 fiú gyermekről, feleségeitől és szolgálóktól született gyermekekről, azt kérdezi Jákob most, mit tehetnék az én családomért? Hogyan tovább, Uram, mondhatnánk ezt a kérdést? Mi legyen a következő? És úgy gondolja, az ige itt vezet bennünket vissza, úgy gondolja, hogy neki haza kell mennie. Bocsáss el engem, hadd menjek a szülőföldemre. Hadd menjek, hadd legyek az én helyemen. Nagyon sok embernek, testvéreimnek a története is lehetne bizonyos értelemben Jákobnak a története. Ismerlek sokatokat, és ismerem ifjúságotokat, ismerem küzdelmeiteket, amelyeket megosztottatok velem. Hadd említsem egyik testvérünknek a történetét, aki nagyon fiatalon, a mai viszonyok szerint szinte gyermekként költözik Budapestre azért, hogy dolgozzon. Ő nem szerencsét próbálni jött, hanem azért, mert beállt a munkába. Szerette a szülői házat, nem kergették onnan, és mégis fiatalon, 10 évesen kellett megállni a saját lábán. Nem volt semmije akkor, csak az, amivel elbocsátották otthonról, és amit önmaga megtermelt, önmaga, amiért megdolgozott a két kezével. És elmondja, hogy az Isten hogyan avatkozott bele az ő személyes életébe. Jákob egyszerűen, pénz nélkül, menekülve érkezik Lábánhoz. Nincsen semmije. És mégis van valamije, Isten ígérete. Ez az ő kincse. Nem hagylak el, megáldalak, visszahozrak erre a földre. És most jön el ez a pillanat, több évtized után, amikor Jákob a helyén szeretne lenni. Az első kérdése az igének az, kedves testvérek, hogy mi a helyünkön vagyunk-e? Vagy vágyultunk valahová? Mennénk valahová? A helyeden vagy-e? Furcsa, hogy mi a helyünkön való létünket leginkább környezetünktől tesszük függévé. Munkahelyünktől, családunktól, gyülekezetünktől. Legtöbbször, amikor a nehezek jönnek, akkor menekülnénk. Nem tudjuk türelemmel hordozni és elviselni azt, amit külső környezetünkben tapasztalunk. A legtöbben nem változni szeretnének, hanem elmenekülni, talán saját maguktól is. Éppen ezért hagyják ott munkahelyüket, éppen ezért mondanak nemet családjukra, mert látják a gondot, a problémát. Sok keresztény nem találja a helyét a gyülekezetben is. Mert a gyülekezetnek ilyennek, vagy olyannak kellene lennie. Így, vagy úgy kellene változnia. Nem veszik komolyan Isten ígéretét, Isten szavát. Isten helyett döntenek, és menekülnek. A könnyebbik utat választva, elhagyva munkahelyet, házasságot, vagy éppen a templom világát. Milyen furcsa, számunkra néhány óra is a legnehezebb várakozás időszakát jelenti. Jákob életében évtizedekről beszélünk. Nem egy évről, nem kettőről, hanem minimum 14 évről, de az ige azt is megengedi, hogy miután az ő története lezárul, 20 évről beszéljünk. Kitartás helyett ma sokan szaladnak. Pedig Isten ezekben a helyzetekben is Isten. Isten az elkeserejtő pillanatokban is Isten. A rómaiakhoz írott levélben így olvassuk az ismert igét, azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. A múlt héten, hiszen megkérdeztétek, hadd mondjam el ismét itt a gyülekezet közössége előtt, hogy a gyülekezeti staféta Bibliánk most már második vagy harmadik állomásához érkezett, jelen pillanatban Csobánkán. Egyik testvérünk a Péteri levelet említette, mint személyes életének meghatározó igéjét, ahogyan az újjászületésről, a megtérésről, meghívásról beszél a Szentíró, és így folytatja, ezen most örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie egy kissé, megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és a tisztességre. Méltónak bizonyuljunk. Az egyik legfontosabb kérdése és legfontosabb problémája a kitartás, a megmaradás, a nehezek elfogadása Jákob életének. Pál apostol a Galatákhoz írott levélben Ábrahámot hozza fel negatív példaként. Azt mondja, hogy Ábrahám is volt úgy, hogy felcserélte a tenni akarást a csendességgel, és felcserélte a csendességet a tenni akarással. Isten azt mondta neki, hogy gyermeke fog születni, és nem tévedik Isten. Nem mondja azt, hogy visszavonom ezt az ígéretemet. Ábrahám pedig úgy gondolja, hogy be kell segíteni az Istennek. Éppen erről beszél a Galatákhoz írott levélben Pál. Megjelenik Hágár, a szolgáló, és úgy gondolja mindenki, hogy majd az általa született gyermek lesz az ígéret gyermeke. Tévednek. Jákobot még mindig csendességre inti az Isten. És csendességre indít bennünket is oly sokszor, hogy ne ügyeskedjünk, hogy ne jöjjünk, menjünk, hogy ne segítsünk be az Istennek, hogy várjuk meg az ő cselekvését. Bárcsak felismernénk mindig, minden élethelyzetben ezt. Gondold végig, hogy téged mire hívott az Isten? Mire hív Isten ígérete? És melyek azok az akadályok, amelyeket magad előtt látsz? És mi az, amire Isten ezekkel az akadályokkal kapcsolatban hív téged? Mert ő erőt ad, hogy megtedd, amit meg kell tenned, hogy lépj, cselekedj, hogy megragad az ő szavát, ha így kell tenned. De Isten visszafog, csendességre indít, imádságra hív, akkor, amikor neki kell munkálkodnia. Nehéz az emberi szituáció. Lábán és Jákob között, az após és a vej között egy furcsa szerződés jön létre. A jövő szerződése, a javadalomnak a kérdése. Ebben a tekintetben, hogy mi lesz az, amivel Isten meggazdagítja Jákobot és családját, egyetlen egy lehetőség kínálkozik, csak az őszintesség. Ezért is mondtam a kezdeti történetet. Őszinte, Isten előtti élet nélkül nincsen áldás. Az ügyeskedésen nincs ott Isten áldása. Lábán is érzi ennek a helyzetnek a súlyosságát. Történetünkben hallottátok, hogy megkérdezi Jákobtól, hogy mi az, amivel nekem kellene fizetnem azért a sok jóért, amit kaptam a te lábad nyomán az Úrtól. Jákob pedig azt mondja, hogy nem kell fizetned semmivel, csak tégy meg egy dolgot. Engedd, hogy a nyájat ketté válasszuk. Azt, ami a tiéd, amiben én magam is dolgoztam. Legyen a nyáj egyik része a fekete kecskékből lévő rész, és ehhez csatlakozzanak a fehér bárányok, és a másik nyáj pedig legyen a tarkabarkáki, a pöttyöseké, mondhatnánk egy rossz szóval a kendermagosoké, értitek, de legyen a csíkos lábúaké, mindeni, ami nem homogén, nem egyszínű, az legyen a másik nyáj. Fontos döntés mindez. Válasszuk ketté. És abból tudod meg, mondja Lábánnak Jákob, hogy én őszinte ember vagyok, hogyha valami az egyszínű nyájból, a fehér bárányokból, vagy a barna-fekete kecskékből, pettyesnek vagy csíkosnak születik, az lesz az enyém. És hogyha az enyém, az én nyájomban találsz valami olyat, ami egyszínű, akkor azt tudod, hogy én azt elloptam, az a tiéd, téged illethet volna. Lábán a ravasz, ahogyan Calvin nevezi, belemegy az alkúba, és már-már dörzsöli a kezét is. Mit sem tud arról a mindennapos tapasztalatról és lehírásról, amit a 19. században a mi biológusaink, genetikusaink leírtak. Ő csak azt látja, hogy a szétválasztás pillanatában az egyik csupa egyszínű, illetve kétszínű állatokból áll, a másik pedig pettyesekből. Ha valaki megnyitja az énekek énekét, ott lát egy szerelmi körtészetben lévő visszajelzést a színekre vonatkozóan, amikor udvarol a vőlegény, a mennyasszonynak, akkor azt mondja a hajával kapcsolatban, hogy legyen olyan, mint egy hatalmas kecskenyájnak a színe, ez nyilván valami sötét, barna színre utal. A másik oldalon pedig mi mosolygunk ezeken az ókori képeken, azt mondja, hogy a fogad legyen olyan színű, mint a junyájnak a bundázata, legyen olyan fehér. Mit sem tud arról Lábán, és azt gondolom, mit sem tud arról Jákob, amit 1819-ben Festetics biológus leírt 15 év juhtenyésztői tapasztalatok alapján, és megfogalmazta a természet genetikai törvényei című munkájában. Az egyik ilyen törvény, ami a 19. században született, hogy az egészséges és robosztus állatok képesek szaporodni és átadni egyedi sajátosságaikat. A másik pedig az, a nagyszülők azon tulajdonságai, amelyek eltérnek a közvetlen utódokétól, újra felbukkanhatnak a későbbi nemzedékekben. Doktor úr, az orvos testvéreim, biológusok világosan tudják, hogy ez később ugye Mendel törvényként ismerhetjük meg a hétköznapok világában. Mit sem tud erről 4000 évvel ezelőtt Jákob és Lábán. És mégis így történik. Lábán azt mondja, jó, legyen úgy, ahogyan mondod. Az ő mondatában van némi önelégültség, és talán valami gúny is. Elment ennek a fiúnak az esze. És azért, hogy biztos legyen a biztos, nehogy valami furfang legyen a történetben, azt a nyájat, amely petyesekből és tarkákból áll, odaadja fiainak, és fiait előre küldi, mint egy 3 napnyi járásra. Így lesz a két nyáj között egy hatalmas távolság. És Isten mégis megáldja és meggazdagítja Jákobot. Furcsa az a leírás, talán még babonásnak vagy mágiának is tűnik, amit olvasunk, nyárfa, mandula és platán rudakról, belemetszett különböző vágásokról, hogy kilátszódjék a fehérje. Tudjuk, hogy sokáig a 19. századig tartotta magát az a tudományos gondolkodás, amely azt mondta, hogy a fogantatás körülményeinek mindig is hatásai vannak a születendő utódokra, legyen az hang, vagy legyen az vizuális élmény. Ezt örökíti meg még egy helyütt, amikor erre utal Thomas Mann József triológiájában. Ő maga is erre utal, erre az archaizmusra utal, amit itt olvasunk. Sokan már-már azt mondanák, hogy no lám-lám, a Biblia is tele van olyan dolgokkal, amelyek tiltó listán vannak, azaz használhatjuk mi is. Szó sincs erről. Arról van szó ebben a történetben, hogy a fehér szó, amit itt olvasunk, hogy kivilágít ezekből az ágakból, és a lábán szónak van egy szójátéka. Mert a lábán szó azt jelenti fehér, ragyogó, pompás. Egy szójáték, amelyet felhasznál az Isten, amely által meggazdagítja Jákobot. Abszurdnak tűnik, de mégis valóságos. Nem ez az egyetlen egy ilyen a Szentírásban. Gondoljátok végig Mózes 4. könyvében, amikor vándorol a nép, amikor engedetlen és elégedetlen, akkor Isten kígyókat bocsát rájuk, és akit megmar a kígyó, belepusztul egészen addig, amíg azt nem mondja Mózesnek, hogy készíts el egy részkígyót, függeszt fel egy póznára, és aki feltekint erre a póznára, az ugyan megmarja a kígyó, de nem hal bele. Együgyűnek tűnik, és Isten mégis használja. Milyen egyszerűnek és milyen bolondnak tűnik az a mondata is a Szentírásnak, amikor azt tanácsolja Jerikó falainál a honfoglaló népnek, hogy járjátok körül 7-szer, és majd leomlanak a falak. Milyen egyszerűnek és bolondnak tűnik az, hogy Isten választott jele, a megváltás jele, a kereszt, egy kivégző eszköz. Mindenki nevet rajta, kivéve azok, akik komolyan veszik. És olvassuk az első pünkös történetében, hogy 3000-en veszik komolyan a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt. A kereszt önmagában egy eszköz. Isten mégis annak jeléül állítja, hogy kifizette a bűn büntetését. Isten sokszor ostoba és gyenge eszközöket is használ ezen a világon, hogy megmutassa az ő hatalmát és uralkodását. És ilyen gyenge, sokak számára ostoba eszköz, akár az ige hirdetés is. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója. Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Ez a szakasz, itt a korintusi levél és a Jákobról szóló történet arra emlékeztet bennünket, hogy Isten akkor áld meg minket, akkor lesz a mi életünk sikeres élet, hogyha nem a saját terveinkben bízunk. Nem a saját ragyogó, mondhatnám úgy is, hogy lábáni ötleteinkbe bízunk. Isten nem akkor áld meg bennünket, amikor összedörzsöljük a kezünket, hanem ha elfogadjuk, hogy ő Úr mindenek felett. Ha elfogadjuk, hogy övé ez a föld és annak teljessége. És mindaz, ami velünk történik, az kegyelem. Isten meg tud áldani a külső körülményektől függetlenül. téged, a mai Jákobokat, azokat az embereket, akiknek nincs semmi a kezében, gyakran nincs semmi a szívében, csak egy valami, Isten ígérete és Isten szava. Naggyá teszlek és megáldalak. Jákobnak ez a minden, ez a legtöbb. És hagyta, hogy a legnehezebb körülmények közepette is megvalósuljon mindez. Furcsa, ma is sokan várják azt, hogy Isten megáldja őket, hogy kiteljesedjen az életük. Sokan Istennek diktálnak szerződési feltételeket. Egy picit Isten, te is lehetsz Úr az életemben, de hagyd meg önállóságomat, gondolkodásomat, hagyd meg az én szabadságomat. Ez a felületes Isten hit. Amikor nem hagyja az ember, hogy az abszolút és tökéletes Isten irányítsa az ő életét, csak a játékszabályok szerint, olyan lábáni módon, dörzsölve a kezünket. Így lesz ez jó, Uram. A másik pedig, legyen az csaló és legyen az bűnös, aki megismeri és beismeri, kimondja, hogy egyedül Isten lehet az Úr az ő életében. Ő irányít. Ezen múlik minden. Tudjátok, testvérek, naponta szembesülünk ezzel a döntéssel. Naponta, gyakran óránként. És sokszor azt mondjuk a hétköznapi világban, hogy ez nem fair, Uram, ez nem jó. Ennek nem így kellene lennie. Nem ezt akarom. Nem ezt választottam. Akik Isten szerint döntenek az életben, azoknak majd eljön egy pillanat, amikor a korintusi levél így írja, ott állunk mindannyian mezítelenül az ő színe előtt. És ez nem testiséget jelent számomra leginkább, hanem a teljes élettörténetünket Isten előtt. Nem leperegni, hanem megjelenni. Mindenhol csak saját magunkat látjuk majd, és ez szörnyű lesz, testvérek. Azokban a bűneinkben, azokban a pillanatainkban, amikor elbuktunk, azt fogod látni magad előtt. És egyszer csak az Isten azt mondja az átadott életű embernek, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, ezután menj be a te uradnak hajlékába, légy a helyeden, kerülj a helyedre, menj be oda, amit elkészítettem számodra. És lehet, hogy sokan azt fogják majd mondani, hogy Uram, ez nem fair. Isten erre azt válaszol, hogy ez nem fair, hanem ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Ez a különbség. Nem másban van a különbség, hanem Krisztus keresztjében. Éppen ezért ez az ige most arra bátorít bennünket, mindannyiunkat, hogy egyéni életedben, családi életedben, közösségi helyeiden, gyülekezetedben Isten ígéreteibe vessed bizodalmadat. Akkor is, amikor nem látod, amikor csendesség van, amikor most neked csak dolgoznod kell, amikor nem szól az Isten, akkor is hagyod, hogy Jézus Krisztus munkálkodjon, és Isten országa növekedjen, gyarapodjon, erősödjön. Olyan szép összecsengése ebből a szempontból az ószövetségi mai bibliaolvasó kalauz szerint igének, az új szövetségi, amelyben azt olvassuk, hogy az Úr igéje pedig növekedett. Akkor is, amikor a külső körülmények nem olyanok voltak. Akkor is, amikor valaki megpróbálta megdésmálni Istennek a dicsőségét. Isten nem lehet a sarokba szorítani, mert ő Úr, Király. És az ige arra bátorít, hogy ne menekülj. Ne menekülj a küzdelmekben. Ne mondd azt, hogy elég. A múlt héten hallottuk az asszonyoknak a szavát, azt mondták az asszonyok, elég. Ne mondd most azt, hogy elég. Mert Isten elég ígéretet adott ahhoz, hogy megmaradj, kitarts. Kitarts a lábánok trükkjei közepette, hamisságai, akadályoztatásai közepette. És hiszem, hogy Isten megáld sokkal bőségesebben, mint ahogyan ezt gondolnád. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 128. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük a kitartásra vonatkozó szavadat. Köszönjük neked, hogy ebben példát is adtál, hűségre és engedelmességre Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő benne mutattad meg szeretetedet a mindenkori lábánokkal és Jákobokkal kapcsolatban is. Hogy őt halálra adtad a mi bűneinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a te ígéreted, amelyet Jézusban adtál, az mindig elégséges legyen, úgy, mint a kegyelem. A legszűkösebb napokban, óránkban és percekben. Add, hogy ez ne önteltséget jelentsen számunkra, hanem beléd vetett bizalmat és kitartást. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a próba alatt lévőkért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi szolgálatainkért. Könyörgünk gyermektáborainkért. Kérünk, hogy áld meg a kisoroszi együttlétünket, a pomázi együttlétünket, áld meg ifjúságunknak a közösségét is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik életében, munkahelyén, családjában, gyülekezetében vagy gyülekezetünkben elégedetlenség, menekülés, szakadási vágy jelenik meg, hadd, hogy ez ne így legyen. Hadd, hogy meglássunk téged, Szent Háromság és egy örök igaz Istent, aki változhatatlan vagy, aki megmentésünkért mindent megtettél és megteszel ma is. És kérünk téged, Úrunk, hogy hétköznapi életünkben ne azt vizsgáljuk, hogy meddig mehetünk el, hogy meddig nem csalás a csalás, hanem az, hogy őszinték legyünk. oly sokszor métejezi meg emberi kapcsolatainkat a hazugság. Kérünk téged, hogy legyünk ebben egyenes jelleműek, és rád figyelőek. Ne engedjük, hogy a nagy hazug, hazugságnak atya irányítsa a mi szavainkat, gondolatainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, közegyházunkért, egyházunk vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a jövő heti szolgálatért, a generális konvent alkalmaiért. Hadd, hogy ne pusztán az egymással való találkozásnak, hanem a rólad való bizonságtételnek alkalma is lehessen. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a Tökély Református Egyházközség minden tagját, lelkipásztorát, Galambos László nagytisztelt úrat, kedves presbiter testvéreimet. Isten áldja meg a mai napjukat és életüket, minden munkájukat. Szeretettel köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Örömmel jelzem, hogy parókiánknak a felújítása a belső részekben elkészült. Az elmúlt napokban kicseréltünk 6 ablakot, a festés és a mázolás is befejeződött. A külső paletták javítása és a redőnyök beépítése még hiányzik. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy amennyiben tudunk, a munkálatokhoz anyagiakkal járuljunk hozzá. Hasonlóképpen jelzem, hogy templomunk felújításának munkálatai is a háttérben zajlanak. A héten is beszéltem a minisztériummal, aláírás alatt van a mi szerződésünk. Lehetőségeikhez szerint kérem, hogy támogassuk a megkezdett munkát. Gyermektáborunk július 6-a és 11-e között lesz Kisoroszlyban. Táborunkhoz segítő felajánlásokat, tartós élelmiszert köszönettel fogadunk. Izsóné Kromcsik Ildikó testvérünk a templomajtóban szeretettel fogadja a felajánlásokat. Nyári napközis táborunk augusztus 17-e és 19-e között lesz, erre július 1-jéig tudunk jelentkezni. A tavalyi esztendő végén presbitériumunk átgondolta nyárát karácsonyi testvérgyülekezetünkkel való kapcsolatunkat. Úgy döntöttünk, hogy ismét találkozásra hívjuk testvéreinket. A tervezett időpont augusztus 13-ától 16-áig lesz. Szeretettel várjuk azon családok jelentkezését, akik szívesen fogadnak otthonukba vendégeket. Takács László főgondnok úrnál lehet jelentkeznünk mindenre. Úgy hallottuk, gondnok úr arról tájékoztatott, hogy körülbelül 25-en érkeznek majd testvéreink. A mai napra hirdetett presbiteri gyűlésünk elmarad, éppen az előbb említett templom felújítási szerződés postázása miatt még. Kedden 18 órakor bibliahóránk lesz Csobánkán, Kondz Zoltán szolgálatával, Kékkereszt alkalom Pomázon, melyen magam szolgálok. Kedden 7:30-tól a gyermektábor szolgálóinak lesz megbeszélése. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon Máté Zoltán szolgálatával. Pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton kirándulókörünk túrát szervez Dobogókőre, indulás 9 óra 45 perctől a pomázi buszpályaudvarról történik. Könnyű erdei séta állomásai a Kamilla forrás és a Zsivány sziklák. Arra kérünk mindenkit, hogy az úti költségre mindenki még otthonában gondoljon. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, mindkét alkalmunkon Máté Zoltán lelkipásztor testvérem szolgál. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hirdetni és egyben felmutatni áldás békesség újságunknak, mondhatom már így, hogy magazinunknak a legfrissebb számát. Szeretettel ajánlom testvéreimnek, igazán szép és tartalmas írásokat olvashatunk benne. A költségeihez, ha valaki szívesen hozzájárul, 800 forinttal teheti meg. Természetesen az újságunk missziói célt szolgál, ezért bárki jó szívvel ingyenesen és elviheti, semmilyen kötelezettsége nincsen ezzel kapcsolatban. Aki viszont támogatja a következő számot, az megteheti. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, egyben Isten tiszteletünk vége is elközelített. 198. dicséretünket keressük meg, 3. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.